Tehát János evangéliuma 7, 37. és 38. vers. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Imádkozzunk. Uram, hálát adunk neked, hogy te vagy az élet forrása. Minden azt próbálja mondani, hogy nincsen semmi más, csak amit látunk. Csak a vak erők, csak a gonoszság. Uram, te mégis azt mondod, hogy aki benned hisz, az megújul. Kérünk, Urunk, hogy tudjunk te benned bízni, tudjunk te rád várni, tudjunk te rád hallgatni, és add, hogyha elmegyünk innen, akkor a te igéddel legyen tele a szívünk, és azt tudjon minket átformálni. Amen.
Mielőtt ezt az éneket elkezdenénk, szeretettel köszöntjük Beregi Laci testvérünket és kedves feleségét. Örülünk neki, hogy itt vagytok, és a gyülekezet ismeri őket, ismer benneteket sok helyről is, de 2015-ben szolgáltatok a nyári héten a gyülekezetben, tehát így módon egy egész heti sorozatot hallhattunk tőled, és nagyon várjuk azt, hogy Isten mit hozott rajtad keresztül nekünk. Ahogyan ezt hallottátok is, amely az úrvacsora alkalom, hát egy imádság, bűnbánati alkalomra szeretnénk elcsendesedni, ugyanez volt a szívünkben, még mielőtt bármelyikünk bármit gondolna, hogy miért nem a megszokott rendszerint megyünk, semmiféle olyan dolog nincsen, hogy most kihagynánk személyeket, hanem szeretnénk, hogyha kívülről kicsit annyira bent vagyunk, beltéresek vagyunk, talán húz bennünket egy spirális, így lefele a gyülekezetben, hogy kívülről szeretnénk, úgymond a gyülekezeten kívül Isten igéjét hallani, és erre köszönjük, hogy Laci ezt elvállaltad, úgyhogy kedden hívtunk fel, és ilyen szívvel és lélekkel és imádsággal készültünk erre a mai alkalommal, mint minden vasárnapra nyilván, hogy az ige hirdetőn keresztül maga Isten fog hozzánk szólni. Így készüljünk ezre az ige hirdetésre, szolgálatodra, azzal az énekkel, amit most énekelni fogunk.
Nagy szeretettel köszöntjük a feleségemmel, Ildikóval együtt a gyülekezetet, és nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk. A mai ige hirdetésnek a témája az, hogy mit jelent számodra a megújulás. Közben. Oké, bocsánat, egy kis technikai problémák ilyenkor jönnek. Oké. Jó, mehet a... Az alapigénket már felolvastuk. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És az első kérdésem az lenne ezzel az igével kapcsolatban, hogy hiszel Jézusban, mint személyes megváltódban? Átadtad már neki az életedet? Vele élsz, vele jársz. És ha ez így van, ha erre a kérdésre igen a válaszod, akkor hadd kérdezzek még egyet, hogy élő víz folyamai ömlenek belőled? Ugye az élő víz folyamai, ez a feltámadott Jézus életét jelenti. Aki a Szent Lelke által bennünk van, és a normális esetben árad belőlünk az ő élete. Valóban élő víz folyamai áradnak belőled? Jézus élete árad belőled? Ha az első kérdésre igen a válaszod, a második kérdésre pedig nem a válaszod, akkor valami nem stimmel. Lehet, hogy Jézus nem mondott igazat? Ugye hát ez kizárt dolog. Valami más oka lehet annak, hogy a második kérdésre nem tudsz igennel válaszolni. Erről fog szólni a mai alkalom, hogy miért van az, hogy az első kérdésre igennel válaszolsz, a második kérdésre pedig nemmel. Először szeretnék beszélni a belefáradásról, a kiégésről, a kiüresedésről, ami gyakorlatilag elkerülhetetlen. Mindannyian átmegyünk ezen a fázison. Aztán szeretnék beszélni a megújulásról, hogy mi a megújulás, miért van szükségünk a megújulásra, hogyan történhet meg a megújulás. És aztán szeretnék beszélni az Isten iránti szomjúságról, ami a megújulásunknak a hajtóereje, az alfája, a kezdete. Úgyhogy vágjunk is bele, És akkor egy pár személyes kérdést szeretnék nektek föltenni. Az első az, hogy belefáradtál már abba, hogy jó keresztény legyél? Közben egy párat kéne menni. Elnézést, hogy sokat nem néztem fel. Tehát belefáradtál már abba, hogy jó keresztény legyél? Lehet, hogy túlterheltnek, vagy esetleg kiégetnek érzed magad a szolgálataid miatt? Hogy már nem örömmel csinálod, hanem csak megy a verkli? Vagy gyakran érzed magad szellemileg kiüresedettnek? Vagy a keresztény életedet inkább a nehézségek hordozása, vagy a nem megfelelésből származó szégyenérzet jellemzi az öröm és a szabadság megélése helyett? Nos, ha valamelyik kérdésre az a válaszod, hogy igen, akkor talán a mennyei apukád valami mélyebbre hív el téged. Talán már készen állsz arra, hogy átmenj a személyes megújulás tapasztalatán. Mik a kiégés következményei, az elfáradás következményei? Egy kompromisszumos kereszténység, amikor langyossá válunk. Vagy kapitulálunk a bűn és a halál előtt. Megadjuk magunkat a saját gyengeségeinknek, bűneinknek, és azt mondjuk, hogy soha többé nem tudok én ebből kijönni itt a földi életben. És nyomorultnak érezzük magunkat. Vagy akár az is megtörténhet, hogy elhagyjuk a gyülekezetet és Istent is. Van olyan gyülekezet, ahol elhullottaknak nevezik az ilyen embert. Pál apostol is írt valami hasonlót a Római Levél 7. részének a 21. versétől a 24. versig terjedő szakaszban. Ott ezt írta: azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Ugye micsoda nyomorúság ez, hogy teljes erőmmel, energiámmal, minden idegszálammal a jót akarom tenni, és mégis a rossz jön ki belőlem. Ez egy borzasztó nagy szenvedés. Ez tényleg egy nyomorúságos állapot. Hol rontottuk el? Mert valahol elrontottuk. Ha az első kérdésre igen a válaszunk, a másodikra pedig nem, akkor valahol elrontottuk. De hol rontottuk el? Lehet, hogy messze kerültünk azoktól a dolgoktól, amelyek Istennek igazán számítanak. Arra koncentrálunk, hogy nekünk mi számít. Hogy mi hogy lehetünk jobb keresztények, vagy mi hogy lehetünk boldogabbak, mi hogy érezhetjük jobban magunkat. De kit érdekel, hogy mi számít Istennek? Tudjuk-e, hogy mi számít neki igazán? Ugye sok-sok életvezetési kalauzt olvastunk talán, vagy hallgattunk, csak ezek mellett, az életvezetési kalauzok mellett egyedül azt felejtettük el, hogy hogyan kell élni. Elfelejtettük, hogy a keresztény élet az nem csupán egy életmódváltás. A keresztény élet maga Krisztus. A Krisztussal való mély, bensőséges közösség. És ez a lényeg. És hajlamosak vagyunk a gyakorlati, hétköznapi életben ezt elfelejteni, hogy minden ezen áll vagy bukik. Ha viszont eltávolodtunk Krisztus személyétől, akkor arra kényszerülünk, hogy feladatok és szolgálatok hajszolásával pótoljuk az ő jelenlétét. Próbálunk valami olyan kereszténységet Krisztus nélkül felépíteni, aminek legalább a látszata megvan, de az nem az élet illata az életre. Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az élet. Én vagyok az élő víz, amelynek a folyamai kiömlenek majd a bensődből, ha megújulsz, ha ismét megtalálsz engem. Két csapdára szeretném felhívni a figyelmeteket. Nyilván van több is, abban a tekintetben, hogy hol rontottuk el. Az egyik a szolgálatnak a csapdája. Mi az elvárásunk a szolgálattól? Az, hogyha szolgálok, akkor szellemileg gazdag leszek. De a valóság, ez pont fordítva van. Amikor szellemileg gazdag vagyok, akkor tudok igazán szolgálni, illetve egy kicsit helyesbítenem kell, akkor tudom átélni azt, hogy Jézus Krisztus szolgál felém, szolgál nekem, és szolgál rajtam keresztül. Mert hogy ő az élet, és vele kell kapcsolatban lenni. Egyébként, ha csak én szolgálok, akkor nagyon nagy bajban vagytok. A másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, ez a szégyen és az Istentől való félelem megkötöző ereje. Szeretnék idézni egy könyvből egy gondolatot. Ez Bob George-nak az Igazi kereszténység című könyve, amit itt is megkaphattok, mert a Grace Ministries alapítvány és a KIA közösen adta ki. És Bob George-nak egy lelki gondozottja, egy hölgy írta, vagy számolt be erről Bob George-nak. Egy szigorú felekezetben nőttem fel, ahol megtanultam félni Istentől. Igen, vannak olyan gyülekezetek, ahol megtanítanak minket félni Istentől, aminek semmi köze nincs az Isten félelemhez. Az Isten félelmet a példabeszédek 8.13 határozza meg számunkra, az a gonosznak a gyűlölése. Ami azt jelenti, hogy azonos az értékrendem Isten értékrendjével. Ez az igazi Isten félelem. Semmi köze nincs az Istentől való félelemhez. Tehát megtanultam félni Istentől. Újjászületésem után rengeteg gyülekezetben megfordultam, rengeteg lelkésszel beszélgettem, számos orvoshoz, lelkigondozóhoz, pszichiáterhez és pszichológushoz elküldtek. Nem tud olyat mondani, amit ne próbáltam volna meg. De csak akkor kezdtem szabadnak érezni magam, amikor elkezdtem megérteni Isten kegyelmét és a teljes bűnbocsánatot. Ma már nem cipelem a hátamon a bűn terhét, és már nem tekintgetek folyton hátrafelé, hogy vajon üldöze Isten egy nagy fakanállal a kezében. Ugye benne van ebben, hogy milyen Isten képe lehetett ennek a hölgynek. Isten, akitől félni kell, aki üldöz egy nagy fakanállal a kezében, amikor bármi pici rosszat is teszek, akkor ez bevasalja rajtam, megbüntet. Ez nem a kegyelmes Isten. És ha nem a kegyelmes Isten képe van a szívünkben, akkor bizony félni fogunk tőle. Mert lehet, hogy erre programoztak be a szüleink, lehet, hogy erre programozott be a gyülekezetünk, a tanítások, amiket hallgattunk, vagy eleve ez bennünk van. Isten azt akarja, hogy kegyelmes Istenként ismerjük meg őt, és ezt zárjuk be a szívünkbe, ezt az Isten képet. Mi a normális kereszténység? Folyamatos bűntudat és bűnbánat? Ez lenne a normális kereszténység? Vagy keresztény klisék ismételgetése? Vagy az elvárt gyülekezeti feladatok ellátása? Vagy egy megszokott, már-már észrevehetetlen fájdalom, ami arról szól, hogy nem lehetek őszinte, nem vállalhatom fel magam, mert különben a testvéreim elítélnek, kell egy képet mutatnom, a jó keresztény képét, ahol nincs igazi közösség, nincs igazi egység a testvérek között. Ugye ez is fájdalom mindenki számára, aki ezt éli át. És hogy nincs igazi közösségem Istennel. Hogy ez is csak egy klisé, ez is csak egy szófordulat, hogy közösségben vagyok Istennel. De mit jelent ez? Hogyan lehet ezt átélni? Hadd hozzam Bob George feleségének, Eminek a példáját, aki eredetileg egy Ukrajnában született a 30-as évek elején, vagy a 20-as évek végén, de ez a lényeg, hogy kisgyerekként átélte a 30-as évek borzalmait Ukrajnában, amit holodomornak nevezünk, ahol gyakorlatilag Sztálin mesterségesen kiéheztette az ukrán népet a 30-as években, és rengetegen meghaltak. Tehát elvette az összes gabonát, minden élelmiszert, és alig-alig élték túl. És ennek az Emmynek nem volt cipője. És amikor kapott egy cipőt, nem volt jó rá, szorította, de boldog volt, hogy kimehet az udvarra játszani ebben a cipőben. És évekkel később, amikor igazi cipőt kapott, ami tényleg illett a lábára, ég és föld volt a különbség. Csodálatos volt. Miért hoztam ezt a példát? Azért, mert sokszor mi is megelégszünk egy másodosztályú kereszténységgel, ahol nyomszorít a cipő, de már megszoktuk, és ezzel is elégedettek vagyunk. Mert hogy a bizonytalanságnál és az ítélettől való rettegésnél nyilván jobb abban a tudatban élni, hogy a halálunk után a mennybe megyünk. De az a probléma, hogy nagyon keveset várunk a földi életünk alatt megélt keresztény élettől. Hogy megelégszünk egyfajta másodosztályú keresztény élettel. Hol vannak az élő víz folyamai, amiről Jézus beszélt? Hol van a belőlünk áradó élet, ez a nagybetűs élet, ami a feltámadott Jézus élete bennünk? Ez lenne normális. Mit akar a mennyei apukád elvégezni benned? Ki akarja jelenteni magát neked személyesen? Hogy átélt, hogy személyes kijelentést kaptál tőle. És hogy ez az ige, amit a szívedbe írt, elkezdjen élni, virulni, bővölködni benned. Be akarja tölteni a szívedet önmagával, be akarja tölteni a szívedet a fia életével, a feltámadott Jézus életével. Szabaddá akar tenni téged minden szentségtelen szenvedélytől, amiről el se hiszed már, hogy megszabadulhatsz. Azt akarja, hogy a jelenlétében találd meg az örömödet. Azt akarja, hogy ő legyen a legnagyobb örömöd. Azt akarja, hogy a szolgálatod a hiteles, hamisítatlan szeretet és élet kiáradása legyen. És ezt csak ő tudja megtenni. Amikor ő szolgál rajtunk keresztül. Azt akarja, hogy a dicsőségének a reflektora, a dicsőségének a visszatükröződése legyél a sötét világunkban. Vagyis azt akarja, hogy a testvéreiddel együtt megújulj. Mert körülbelül ezt jelenti a megújulás. De ha megnézzük, és most már megyünk szépen a megújulás meghatározása felé, de nézzük meg még, hogy mi nem a megújulás. Hogy így lecsapjuk azokat a kinövéseket, amelyek nem ehhez tartoznak. A megújulás nem egy olyan esemény, amit betervezhetünk az időbeosztásunkba. Hogy majd két hét múlva, két nap megújulok. Majd lesz valami, és akkor megújulok. Nem, mert Isten a kezdeményezője ennek a megújulásnak, és nem te. És te nem irányíthatod Istent, hogy Istenem, ekkor akarok megújulni, és légy szíves, akkor tedd meg a magad részét. A megújulás nem evangelizáció. Bár amikor egy gyülekezetben egy evangelizáció van, és amikor a nem hívők megtérnek, újjászületnek, beleszületnek Isten családjába, akkor az nyilván egyfajta megújulás. A megújulás nem érzelem, bár nyilván erősen befolyásolja az érzelmeinket. Megújítja az érzelmi életünket. A megújulás nem intenzív lelkesedés, izgalom, ami jellemzi a nagy keresztény összejöveteleket, konferenciákat. Mert ott lehet, hogy érzel valami megújulást, csak aztán jön a hétfő reggel, és akkor szépen megyünk vissza, és minden folytatódik úgy, ahogy eddig volt. Akkor feltetjük a kérdéseket, hogy akkor mi a megújulás? Kinek szól a megújulás? Van-e egyáltalán valami befolyásunk arra, hogy mikor és hol történjen a megújulásunk? És honnan tudhatjuk, hogy a megújulásunk valódi? Szeretnék egy nagyon egyszerű meghatározást adni a megújulásról, és ez így szól, vissza Istenhez, vissza az életbe. Ennyi. Vissza Istenhez, vissza az életbe. Ez azt jelenti, hogy igaz, Istentől kapott identitásunk van, és ezt fogadjuk el, és ez alapján éljük az életünket. Átéljük, hogy biztonságban vagyunk. Átéljük, hogy az életünk nem jelentéktelen, hanem Isten által vezérelt jelentős élet. Átéljük, hogy értékesek vagyunk. Isten szemében végtelen méltósággal és értékkel megáldott emberek vagyunk, és így éljük a hétköznapjainkat. Egy nagy belső békesség van bennünk, nyugalom és öröm van bennünk. Mert a láthatatlanokra nézünk, és nem a láthatókra. Nem a körülmények hozzák számunkra a szívünkbe az örömet, hanem akár a körülmények ellenére örülünk, mert tudjuk, hogy Krisztusban vagyunk, és tudjuk, hogy Krisztusban milyen hihetetlenül gazdagok vagyunk. Megújulásról akkor beszélünk, amikor Isten helyreállítja a bensőséges kapcsolatot gyermekeivel. Ez történhet egyénileg vagy közösségileg is. Nagyon fontos, hogy ez a kapcsolat bensőséges legyen. Igazi bensőséges kapcsolat legyen. Mert ha csak addig tart ez a kapcsolat, hogy megértem Istennek a mai napra vonatkozó akaratát, de nem kapok kijelentést arról, hogy kicsoda ő, és hogy mi van a szívében irántam, akkor ez nem bensőséges kapcsolat. Ez akkor csak egy úrszolga kapcsolat. Ez nem egy apa-fiúi kapcsolat. Mi az élet? Két görög szó van az életre az igében. Az egyik a biosz, ugye ebből származik a biológia szavunk. Ez a túlélés, a létfenntartás. De van egy másik élet, és erről szól az élő víz folyamai meghatározás. Ez a zoé, ez az Istentől jövő élet. Ez az a fontosság, értékesség, alkalmasság, biztonság, öröm, boldogság, Istennel való beteljesedés, aminél egy pár tételről már beszéltem. Ugye maga Jézus mondja, hogy a Máté 6.25-ben, hogy ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. A zoé az ennél sokkal több. A biosz, a táplálékszerzés, a ruházkodás, a mindennapi élet gondjai. Ez a biosz. De a zoé az ennél sokkal több. Az maga az Istennel való beteljesedés, és ennek a boldogsága. Mik az igazi, teljes élet a zoé alkotó részei? A biztonságérzet. Amikor átélem Isten szeretetét. Átélem azt, hogy ő önmagamért feltétel nélkül elfogad. Nem azért, mert szolgálok neki, nem azért, mert engedelmes vagyok neki. Egyszerűen önmagamért, a lényemért, feltétel nélkül elfogad úgy, ahogy vagyok. És ebben a jövőre nézve is megbízhatok. Nem veszíthetem el az üdvösségemet. Nem eshetek ki az ő szeretetéből. Az intimitás, a bensőségesség. Az következik ebből, hogy megmerek nyílni a mennyei apukám előtt. Egyáltalán mennyei apukának, egy drága szerető mennyei atyának látom őt. Ez is nagyon fontos, hogy ilyen istenkép legyen a szívünkben, mert csak ezáltal tudunk bensőséges kapcsolatban lenni vele. És ezért nem kell állarcot viselnem, nem kell a jó keresztény, a szolgáló keresztény, az engedelmes keresztény állarcát viselnem. meg tudom osztani vele akár a hibáimat, a gyengeségeimet, a kiszolgáltatottságomat, a bűneimet, de az örömeimet és a vágyaimat is. Kiöntöm előtte a szívemet, teljesen nyitott vagyok előtte, mert teljesen meg tudok bízni benne. A jelentőségérzet, hogy ennek a szeretetnek az indítékával tudok cselekedni. Tudom, hogy a tetteimnek maradandó értéke van. Ugye milyen lehangoló az, amit a Prédikátor könyvében olvasunk, hogy minden hiába való. Minden hiába való. Itt felépítünk dolgokat, meg emberek felépítenek dolgokat, amik utána szétesnek, és semmi nem lesz belőle. Tudjátok, egyetlen egy dologra mondja az ige, hogy nem hiába való, a ti munkátok az Úrban. 1 Korintus 15:58-ban. Hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Csodálatos az, hogy ha akárkinek a példáját veszik, mondjuk a Putyinnak, vagy akár Donald Trumpnak, vagy akármilyen nagy nevet mondhatok, minden munkájuk hiába való, és a tied nem. Ebbe gondolj bele, hogy a te munkád nem hiába való az Úrban. Akármilyen királyokat nézünk, vagy fárókat, vagy mind-mind semmivé lett, amit alkottak, vagy ha még nem lett semmivé, akkor nem sokára semmivé lesz. De azok a kincsek, amiket a mennyben gyűjtünk, ahogy Jézus mondta, azokat nem emészti el a moly és a rozsda, nem emészti el és a moly nem rágja meg, hanem azok megmaradnak. Óriási dolog az, hogy Isten ilyen ajándékot adott nekünk, hogy jelentős életünk lehet. Maradandó értékeket előállító életünk lehet. És az identitás, az, hogy ki vagyok én valójában. Tudom, hogy ki vagyok valójában, hogy egy értékes, méltósággal rendelkező ember vagyok, Istenhez tartozom, sőt, az ő drága, szeretett gyermeke vagyok, és ez azt jelenti, hogy van önbecsülésem. Ne keverjük össze az önbecsülést a büszkeséggel. Bár kétségtelen, hogy keskeny a mezgye, de ha mindent ajándékként veszek Istentől, akkor van önbecsülésem, és az önbecsülés ez nagyon-nagyon fontos dolog a kiteljesedett boldog élethez. A büszkeség az rombol, az nagyon rombol minket, de az önbecsülésre szükségünk van. A megújulás Istennek a természet feletti munkája, nem a mi dolgunk előállítani. Mi nem tudunk megújulást kezdeményezni, mindig Isten a kezdeményező. De a mi dolgunk az, hogy vágyjunk rá, akarjuk, kérjük. És Isten el fogja hozni a megújulásnak az idejét. De nem fog semmit sem cselekedni, ha te nem akarod. Könyörögve kell kérnünk, és el fogja hozni a megújulásnak az idejét. Ugye a személyes vagy a közösségi megújulásban Isten gyermekei átélik az ő jelenlétét, átélik az ő hatalmát a hétköznapi életük azon területein, amelyeken hiányok és bukások sorozatát élték át, és azt gondolták, hogy számukra lehetetlen győzni ezeken a területeken. Hogy ez egy olyan gyengeség, amiből soha nem tudok kiszabadulni. Nem igaz. Hazugság. Lehet, hogy 20 éve benne vagy. Akkor is azt mondom, hogy hazugság. Istennek van hatalma, és ki is akar téged szabadítani abból a nyomorúságból, abból a gyengeségből. Mi a megújulásnak a folyamata? Ugye, mint általában a testi betegségeknél is, először meg kell állapítani, hogy mi a diagnózis, és utána fel kell állítani a terápiát. Mi a diagnózis? Hogyan tudjuk a diagnózist megállapítani? Szembe kell nézni a bűneinkkel, gyengeségeinkkel, függőségeinkkel és a bálványainkkal. Őszintén. És tudjátok, hogy mi ad ehhez erőt? Az, hogy sziklaszilárdan meg vagy arról győződve, hogy Isten feltétel nélkül szeret téged, és így, ilyen gyengén, nyomorult állapotban, mocskosan is elfogad téged, és fel akar emelni téged. ahogy a 40. Zsoltár írja, hogy ott vagyunk a sárban, az iszabban, és kiemel a sárból, az iszabból, és sziklára állítja a lábamat, és új éneket ad az én számba, az a mi Istenünknek dicséretét. Ez Isten akarata. De ehhez szembe kell nézni a bűneinkkel, a gyengeségeinkkel, a függőségeinkkel, a bálványainkkal. És szembe kell nézni mindazzal, ami ezek mögött van, a gyengeségeink, a függőségeink és a bálványaink mögött van. Mi van ezek mögött? Mik azok a gyökerek, amelyek arra késztetnek minket, hogy a bűnöket kövessünk el, hogy engedjünk a gyengeségeinknek, hogy a függőségeink rabjai legyünk. Azok a hazug üzenetek, amelyeket befogadtál. Lehet, hogy már gyerekkorodban, és azóta. Azok a hamis meggyőződések, amiket ezekből a hazug üzenetekből felépítettél, és főleg a hamis istenkép és a hamis énkép. És mivel neked se tetszett ez az istenkép és ez az énkép, főleg ez az énkép, nem tudod elfogadni, hogy azokat az üzeneteket, amelyeket kaptál, ezért valahogy reagálnod kellett rá testi módon. És ezek eltorzították a személyiségedet, ezek olyan mechanizmusok voltak, olyan védekező mechanizmusok, amelyekből jöttek ezek a bűnök, ezek a gyengeségek, ezek a függőségek. Mert hogy például, amikor az élet terhe nyom téged, amikor stressz alatt vagy, amikor fájdalom ér téged, akkor valahogy meg kell vigasztalni magad. És nagyon sok útja van annak, hogy megvigasztald magad. Nem kell feltétlenül Istenhez fordulni. Ugye lehet édességekhez fordulni, lehet filmnézéshez fordulni, akár szexhez fordulni, nagyon sok mindenhez lehet fordulni, hogy megvigasztald magad, vagy hogy valahogy meg tudj birkózni ezekkel a nehézségekkel, test szerint. És ebből alakulnak ki szépen a függőségeink. Mi a terápia? A terápia mindig a gondolkozásunk megújításánál kezdődik. Mindig ott kezdődik. Ebben benne vannak a meggyőződéseid, benne van az istenképnek a revíziója, felülvizsgálata, hogy kérd Istent, hogy jelentse ki önmagát neked, hogy kicsoda ő valójában. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert hogy tudjátok, az egész életünk válasz arra, hogy belül a szívünkben mit gondolunk Istenről. Az egész életünk, a hétköznapjaid, a döntéseid, a gondolataid, az érzelmeid, mind-mind válasz arra, hogy legbelül mit gondolsz Istenről. Tehát ezért nagyon fontos a gondolkodásunk megújítása. És utána az akaratunk megújítása. A teljes önátadás annak az Istennek, akinek a számára már gyönyörűség átadni magamat. Már nem kell félteni magamat tőle, mert egy egészen más istenkép van bennem. És örömmel vállalom a mennyei apukánktól való függőséget. Mert tudom, hogy ez tesz boldoggá engem. Mi a megújulás hajtóereje bennünk? Blaise Pascal, egy 17. századi francia filozófus, matematikus, fizikus, polihisztor mondta ezt, hogy minden ember lelke mélyén egy Isten alakú űr van, és ezt az űrt csak egyedül Isten képes betölteni. Mit jelent ez? Hogy valójában a lelkünk mélyén mindannyian Isten után sóvárgunk, ha bevalljuk, ha nem valljuk be, mindannyian az ő szeretetére vágyunk. És ez az, ami megadja az életünk igazi értelmét, hogy megtaláljuk őt, hogy vele éljünk, hogy benne maradjunk, hogy átéljük a vele való csodálatos közösséget, hogy a magaslatokon tudjon járatni minket. Ezt a belső szomjúságot Isten ültette mindannyiunknak a szívébe. Ez direkt ültette a szívünkbe, hogy ne tudjunk nélküle élni. Nélküle csak túlélni tudunk. Igazán élni nem tudunk nélküle. Egyikünk sem. Csak ő tudja ezt a szomjúságot, a tőle jövő élet a Zoé vizével kielégíteni. Erről beszélt Jézus. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Most szeretnék pár példát mutatni arra, hogy Istennek az emberei, főleg Dávid, hogy élte át ezt a szomjúságot? Mit jelentett számára az, hogy az ő lelkében is egy ilyen Isten alakú űr van? Volt ő mélységben is és magasságban is. Most először lássuk, hogy hogy élte át azt, hogy a mélységben szomjazott Istenre. Ugye a 42. Zsoltárból hoztam pár verset, ami egy jól ismert Zsoltár, híres Zsoltár. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Ugye egy gyönyörű képpel fejezi ki azt a vágyát, hogy nekem te kell lesz, Istenem. Rád van szükségem. Mint hogy a szarvas vágyakozik a folyóvízhez, a tiszta forráshoz. Úgy kívánkozik a lelkem hozzád. És itt látszik a következő versből, hogy tényleg a mélységből mondja ezt, mert azt mondja, hogy könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Most itt vagy üldözött vadként, bármelyik nappal vagy éjszaka rád találhatnak és megölhetnek. Több évet élt így Dávid, azt hiszem körülbelül 10 évet élt így, hogy állandóan Saul üldözésétől kellett menekülnie, és sohasem hajthatta le a fejét úgy biztonságban. Bármikor megtalálhatták és megölhették. Iszonyú dolog ez. És lehet, hogy személyesen meghallotta ezt a gúnyolódást, ezt a kérdést, hogy most hol van az Istened? Most, amikor üldözött vad vagy, és nem tudod, hogy holnap élni fogsz-e, most hol van az Istened? És mit csinál Dávid erre? Mert hogy hatott a lelkére, hatott a szívére ez a méreg. Azt mondta, hogy kiöntöm a lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Tehát kiöntöm a lelkemet, teljes őszintességgel a fájdalmaimat, a félelmeimet, a csüggedéseimet, mindent. És a másik nagyon fontos momentum az, hogy emlékezem. És tudjátok, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És a mennyei apukánk sem változik. Ha 10 évvel ezelőtt, vagy akármikor ilyen csodálatosan vezetett engem, akkor ő most is ugyanilyen. Ha ilyen csodálatos biztonságot teremtett nekem 5 évvel ezelőtt, akkor most is ugyanilyen. És ezért mondja azt Dávid, hogy miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem. Ez nagyon érdekes, hogy Dávid a saját lelkével beszél. Ugye ezt több helyen is megtalálhatjuk, például a 103. Zsoltárban is ugye a saját lelkével beszél, meg még több helyen, hogy miért csüggedsz el lelkem? Hát ismerd fel, hogy ez értelmetlen, mert Isten nem változott, és még most is élsz, még most is megtartott téged. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Micsoda meggyőződés ez, hogy teljesen nyomorult helyzetben vagyok, és mégis hálát adok neki a szabadításáért. És hadd hozzam például még a 27. Zsoltárt, ahol ez van írva, hogy habár hat támad reám, mégis te benned bízom én. És egy dolgot kérek az Úrtól, hogy az ő házában lakhassam, hogy őt szemlélhessem. Te mit kértél volna, hogyha 10 000 ember körülvesz, és mindegyik meg akar ölni téged? És Dávid nem védelmet kért. Dávid azt kérte, hogy hadd gyönyörködjön az Úrban. mert tudja, hogy amikor ő ott benne gyönyörködik, akkor az ő oltalma alatt van, az ő szárnyai alatt van, és nem érdekes, hogy 10 000 ember vesz körül, nem érdekes, hogy 1 millió ember vesz körül, akik meg akarnak ölni, semmi nem érdekes. Hadd hozzak még egy példát. Isten iránti szomjúság a magasságban. Ez pedig a 63. Zsoltárból. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Ugye ezekből a képekből úgy tűnik, mint hogyha nem lett volna köze Istenhez, Dávidnak. Kiszikkadt kopár víztelen föld. Egy hihetetlen nagy sóvárgást mutat ez a mondat. Mégis miért mondom azt, hogy Isten iránti szomjúság a magasságban? Az a következő mondatok miatt. Így nézek rád a szentélyben, vagyis ott, ahol vagy, ahol közösségben lehetek veled, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Érted? Tehát az a Dávid, aki nagyon féltette az életét nyilván, mert üldözték, de az a meggyőződés munkálódott ki benne, Isten azt a meggyőződést munkálta ki benne, hogy Isten szeretete, az, hogy tudom, hogy Isten szeret engem, az jobb az életemnél is. Az számomra a legdrágább. Nem az életem a legdrágább, hanem az, hogy tudom, hogy Isten szeret. Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Ez hihetetlen nagy magasság. Mintha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem. Tele van a szívem veled. Ez hihetetlen nagy magasság. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újjongok. Ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem. Csodálatos sorok ezek, de akkor, ha ennyire be van töltve Dávid Istennel, akkor miért is sóvárog? Tudjátok, ez nagyon érdekes. Minél inkább be vagyunk töltve Istennel, az ő szeretetével, annál inkább vágyunk rá. Annál több kell. Még több kell, még több kell. És Isten olyan, hogy adja, adja, adja. Ugye van egy olyan Zsoltár idézet, ami a Müller Györgynek volt a vezérigéje, hogy nyisd szét a te szádat, és én betöltöm azt. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen magaslatokra tud vinni minket Isten. Azt gondoljuk, hogy ennél már magasabbra nem mehetünk, mert ez már annyira csodálatos, hogy szinte nem bírom elviselni. És ha akarjuk és kérjük, akkor Isten még rátesz, még rátesz, még rátesz. Minden képzeletünket felülmúlóan. Mert szomjazunk rá. És a megújulásnak ez a legdöntőbb kezdeti lépése. Szomjazol-e Istenre? Ez dönti el. Ezt a Zsoltárt, mivel az idő rohan, házi feladatnak adom, ugyanerről szól, 84. Zsoltárt olvassátok el otthon. Ez is arról szól, hogy mennyire szomjazunk Istenre, és hogy mennyire csodálatos. Egyébként sok-sok más Zsoltár is, tehát még felsorolhatnék a 23. Zsoltártól kezdve, még nagyon-nagyon sok Zsoltárt, ami az Istenre való szomjazásunkról szól. De még egy utolsó Zsoltárt hadd hozzak, ez a 16. Zsoltár. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ugye itt is ugyanez a szituáció, üldözik, és csak nála talál menedéket. Ezt mondom az Úrnak, te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Ez csodálatos. Te vagy minden gazdagságom. Te vagy jó számomra. Rajtad kívül nincs, ami jó nekem. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, ugye ez egy réges magyar szó, úgy értjük meg, hogyha az ellentétét látjuk, az ellentéte a kietlen, Tehát a kies az valami hihetetlenül búrjázó, gazdag részt jelent. Tehát az osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Tehát értitek, hogy a vele való kapcsolat, az ő személye, a legnagyobb kincs Dávid számára. Messze a legnagyobb kincs. Ez ugyanolyan, mint amikor Pál apostol azt mondta Filippi 3-ban, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért. Pedig előtte csodálatos dolgokat sorolt fel. Isten népéhez tartozott, azon belül is teljesen elkülönítette magát Isten szolgálatára, stb. Csodálatos dolgok ezek önmagukban. Na de a Krisztus ismeretének páratlan nagyságához képest, ez kár és szemét. Az életünkben minden kár és szemét a Krisztus ismeretének páratlan nagyságához képest. És azt várja Jézus, hogy ezt felismerjük, és ehhez igazítsuk hozzá az életünket. Hogy ez egy sziklaszilárd meggyőződés legyen bennünk. Ugye itt az utolsó vers, megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. És csak még egyszer szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy mindez Dávid rettenetes körülmények között írta, amikor az élete veszélyben forgott. De nem törődött vele, el tudta engedni magát. És Isten erre hív minket, hogy bízzuk rá teljesen magunkat. Tudjátok, hogy miért adja Isten számunkra a gondokat, a terheket, a problémákat? Azért, hogy megtanuljuk neki visszaadni. Azért. Hogy megtanuljunk benne bízni, hogy megtanuljuk teljesen rábízni az egész életünket. És hogy csak vele törődjünk, és azokkal, akiket megmutat nekünk, hogy folyjon ez az élő víz belőlünk a mások felé, hogy így tudjuk szolgálni. De magunkkal nem kell törődni, mert Isten törődik velünk. Ehhez képest túl sokat törődünk magunkkal, túl sokat aggodalmaskodunk, túl sokat rágódunk a múltunkon. Isten azt akarja, hogy bízzunk az ő csodálatos szeretetében, és teljesen engedjük el magunkat. Tehát, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Kérd a mennyei apukádat, hogy gerjessze fel benned az iránta való szomjúságot. Mert mi nem tudunk magunktól még szomjasak se lenni. Ez az igazság. Nem tudunk vágyakozni a mennyei apukánkra. Pedig tudjuk az agyunkkal, hogy ez lenne a jó, ez lenne a kívánatos, de magunktól még ez sem megy. Még ebben is ki vagyunk szolgáltatva. De nem akárkinek vagyunk kiszolgáltatva. Nyugodtan kérhetjük, és fel fogja bennünk gerjeszteni az iránta való szomjúságot. Kérd mennyei apukádat, hogy nyissa meg a lelki szemeidet, hogy gyönyörködhessél benne. Hogy ez legyen a szenvedélyed, hogy benne gyönyörködni. És hogy töltsön be téged a saját szellemével, vagy a lelkével. Tehát megújulásról akkor beszélünk, amikor Isten helyreállítja a bensőséges kapcsolatot a gyermekeivel, és a megújulás kezdete az, hogy Istenhez fordulok, és kérem, hogy jelentse ki a szívemben, hogy kicsoda ő valójában, és hogy ki vagyok én az ő számára. Ne elégedj meg egy másodosztályú keresztény élettel. Isten sokkal-sokkal többet akar adni. Szomjazz Istenre, szomjazz a vele való beteljesedésre. Imádkozzunk. Drága mennyei apukánk, köszönjük, hogy olyan csodálatos vagy, hogy annyira szeretsz minket, hogy tényleg önmagadban mindent oda akarsz adni nekünk. Tudod, hogy te vagy a legdrágább ajándék számunkra, és ezért kitárod a szívedet előttünk, és önmagadat adod nekünk. Te látod, hogy milyen tehetetlenek és nyomorultak vagyunk sokszor, hogy még arra is képtelenek vagyunk, hogy szomjazzunk téged, hogy szomjazzuk a tőled jövő életet. Kérünk téged, hogy gerjeszd fel bennünk ezt a szomjúságot. És ha úgy érezzük, hogy be vagyunk töltve, akkor is tegyél még szomjasabbá, hogy földi életünk minden napján szomjasak legyünk rád, és veled akarjunk betelni.